Google informatikai óriás vállalat néhány hónapja közzétett egy tanulmányt. Ebben a tanulmányban kutatási eredményeket közöltek, ugyanis ez a Google vállalat, amit mindannyian ismerhetünk ugye az internetes keresőjéről, az e-mail rendszeréről, ez fejlesztett egy mesterséges intelligencia programot. Ez a mesterséges intelligencia tulajdonképpen egy mesterséges agy, amit tanítanak gondolkodni. Nyilván nem egy tökéletes gondolkodó dolog, de próbálja mintázni, utánozni az emberi gondolkodást, és bizonyos dolgokban meg is haladja az emberi agy képességeit, tehát például logikában, racionalitásban hozzáfér rengeteg információhoz. És az volt az érdekes ebben a tanulmányban, hogy kifejlesztették ezt a mesterséges intelligenciát, és tettek fel neki kérdéseket, és ez a tanulmány azt összesítette, hogy milyen válaszokat adott ez a szuper számítógép. És megkérdezték ettől a mesterséges intelligenciától, hogy mi az élet értelme. És ez a mesterséges intelligencia azt válaszolta, hogy örökké élni. És amikor ezt olvastam, akkor nagyon felkaptam a fejemet erre, mert érdekesnek találtam, hogy ugye a Biblia is ezt mondja nekünk, hogy az élet értelme tulajdonképpen az élet az egy örökkévaló élet volt eredetileg, és az életet az emberek eredetileg úgy kapták, hogy az örökké tartson, és hogyha a hit is azt mondja, hogy van örök élet, és a legfejlettebb tudományos mesterséges intelligencia is azt mondja, hogy az élet értelme az örök élet, akkor ez az örök élet ez egy olyan kérdés, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell. A Bibliában a János Evangélium a 3. fejezetében ezt olvashatjuk, hogy a Biblia Istenének is az a szándéka, hogy az ember el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De amikor mi beszélünk itt örök életről, akkor sokszor az ember úgy magában hajlamos lekezelni ezt a kérdést, hogy jó, hát ez csak mesebeszéd, ez valami gyermeteg elgondolás az életben, valóságos, kézzelfogható dolgokkal kell foglalkozni. Ezzel sokszor úgy elhessegetjük a gondolatainkat, mikor e körül találjuk magunkat. Pedig igazából előbb-utóbb minden ember felteszi magában azokat a kérdéseket, hogy mi van a halál után, van-e valami a halál után, van-e örök élet. De aztán, hogyha foglalkozunk is ezzel a témával, akkor tipikus válaszokkal találkozhatunk. Ilyen például az, amit már érintettem, hogy az emberek úgy lekezelik ezt, hogy mesebeszéd, ezzel nem kell foglalkozni. De ugye pont most érintettük ezt, hogy ha a Biblia is beszél örök életről, és a legfejlettebb tudományos program is örök életről beszél, akkor azért ne kezeljük annyira le ezt a kérdést. A másik, amivel rendszeresen találkozhatunk, az, hogy az emberek azt mondják, hogy hát ez az életrendje. Ez az életrendje, hogy élünk, aztán meghalunk. És a híres Blaise Pascal, a híres francia fizikus, a Gondolatok című művében ezt a gondolkodásmódot ezt röviden így írta le. Képzeljük el magunknak egy csomó embert láncra verve, egytől egyik halálra ítélve. Naponta kivégeznek közülük néhányat a többi szeme láttára, akik pedig életben maradnak, a maguk sorsát látva társaikében, fájdalommal, reménytelenül bámulják egymást és várják, mikor következnek ők. Ez az emberi sors. Az ember ezt hallja, így ennyire kisarkítva, joggal merül fel benne a kérdés, hogy tényleg ennyi lenne az emberi sors, hogy megszületünk ebbe az életbe, itt egy csomó minden élményünk lesz, tanulunk, fejlődünk, és annyi minden dolog történik itt velünk, és aztán egyszer csak a végén agyoncsapnak, és ennyi volt. Valahogy az emberben úgy akaratlanul is feltör az, hogy hát ez lehetetlen, hogy ez csak ennyi legyen. Tehát így a logikánkba is beleütközik az, hogy tényleg a halállal úgy vége legyen mindennek, és hogy az élet az tényleg csak egy ilyen dolog legyen. A másik dolog, hogy miért van az vajon, hogy a halál az olyan nagyon nehezen elfogadható dolog az emberi életben. Van nagyon sok nehézség, ami ér bennünket ebbe az életbe, sok küzdelem, de valahogy nem tudom, hogy más is tapasztalta ezt, hogyha mondjuk meghal egy közeli hozzátartozónk, úgy szinte felfoghatatlan, olyan feldolgozhatatlannak érezzük, úgy érezzük, mintha a halál egy nem természetes dolog lenne, egy betolakodó lenne ebbe a világba. És a Biblia is azt mondja, hogy a halál az egy betolakodó, hogy a halál az eredetileg nem volt ebben a világban. Én emlékszem, hogy Nekem az egyik első nagy veszteségem, 18 éves sem voltam még, mikor édesapámat elvesztettem, és ez egy olyan tapasztalat volt számomra, hogy tényleg nem is tudom, hogy én ezt a mai napig teljesen fel tudtam-e dolgozni, mert egy ilyen veszteség az valahogy az embert teljesen váratlanul éri. Tehát így érezzük is azt, hogy valahogy a halál az, mintha nem lenne természetes része az emberi életnek. Aztán találkozhatunk olyan véleményekkel is, amik mondjuk meg világnézetekkel, vallásokkal, amik azt mondják, hogy nincs is halál. Hát nincs halál, mert hát akkor meghalunk, akkor a testünk visszatér a körforgásba, abból újra élet lesz. Meg nincsen halál, mert igazából a gyermekeinkben tovább élünk. És hát ezek olyan megnyugvást adhatnak egy bizonyos szintig, de hát mit mondjunk arra, hogyha mégis közben van halál? Hogyha közben mégis azt látjuk, hogy az emberi élet, azt látjuk, hogy véget él. És aztán találkozhatunk olyan elképzeléssel is, hogyha az örök életről gondolkozunk, hogy hát úgyis a halál után örök boldogság vár mindenkire. Hogy meghalunk, és mindenki örök boldogságra fog jutni. De gondoljunk csak bele, hogy ez nem logikus, hogyha ez tényleg így lenne, akkor igazából akkor miért is van ez az élet? Miért van ebben az életben ez a sok próbatétel, ez a sok szenvedés, ez a sok küzdelem, hogy aztán utána mindenki egy örök boldogságba megy, akkor miért nem megyünk egyenesen oda? Tehát azt a logika is azt diktálja számunkra, hogy ha van örök élet, akkor valami szerepe van ennek az életnek itt ezen a földön, valami próbatétel jellege, valami itt bizonyára eldől. És végül talán az egyik legáltalánosabb elképzelés, hogyha az örök életről beszélünk, az az, hogy nem akarunk örökké élni igazából. Vagy azért, mert van egy elképzelésünk arra, hogy hát ez az örök élet biztos, ez valami minden gyertyalánként ott lobogunk a felhők között, és hát ez milyen unalmas lehet. Vagy azért, mert egész egyszerűen nem vagyunk boldogok ebben az életben, és nem szeretnénk ezt a sok küzdelmet, ezt a sok fájdalmat, a végtelenség meghosszabbítani. És ezért van az, hogy nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy jó is az, hogyha az élet egyszer véget ér. A Bibliában Jób könyve 7. fejezetének 16. versében Jóbtól is olvashatunk egy ilyen felkiáltást. Jób egy olyan ember a Bibliában, aki nagyon sok csapás ér, és ő is egy megkeseredett pillanatában így kiált fel: utálom, nem akarok örökké élni, távozzál el tőlem, mert nyomorúság az én életem. Na de feltehetjük a kérdést, hogyha erre gondolunk, hogy nem lehet, hogyha ebben az életben megtanulnánk valóban boldogan élni, hogyha valódi boldogságra jutnánk ebben az életben, akkor vágyakoznánk egy örök élet után? Nem lehet? És hogyha fordítva nézzük a kérdést, akkor fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy nem lehet, hogy emberek azért nem jutnak örök életre, mert nem tanulnak meg boldogan élni ebben az életben? Én azt gondolom, hogy logikai úton több irányból is belátható az, hogyha létezik örök élet, akkor ennek az életnek, amit itt élünk, amit láthatunk, ennek nem lehet más szerepe, mint az, hogy megtanuljunk valóban boldogan élni. Mert hogyha nem tanulunk meg valóban boldogan élni, akkor egy örök élet az egy büntetés lenne. Mert egy keserű élet végtelen tartományban az büntetés. De hogyha megtanulunk valóban boldogan élni, akkor valóban vágyakoznánk egy olyan életre, aminek soha nem lenne vége. És az a helyzet, hogy a Biblia is ezt tárja elénk. A Biblia is azt mutatja meg nekünk, hogy tulajdonképpen azért van halál ebben a világban. Eredetileg nem volt, de azért van halál ebben a világban, mert mi emberek eltérünk azoktól a szabályoktól és törvényektől, amik a boldogságunkat megvédenék, átlépjük ezeket a szabályokat, ezt hívja a Biblia különben bűnnek, és ennek következményei vannak, ez megrabolja a mi boldogságunkat, és az az Isten, akit a Biblia elénk tár, aki önmagát úgy azonosítja, hogy a szeretet Istene, ez a szeretet Istene, hogyha bennünket szeret, ő nem engedheti meg azt, hogy mi végtelenségig szenvedjünk. És ezért van az, hogy az emberi életnek, hogy itt láthatjuk magunk körül, hogy ezen a földön az életnek véget kell érnie, hogy a szenvedés ne nyúljon végtelenségig. De az a jó hír, hogy ez az Isten, aki szeretetként mutatkozik be nekünk a Bibliában, ez nem törődött abba bele, hogy mi emberek nem tőle akartuk megtanulni a boldogságot, hanem saját elgondolásainkat követjük, és keres bennünket, és nem adta fel, hogy minket még megtanítson arra, hogy mi is az a valódi boldogság. És tulajdonképpen a Biblia az erről szól. Tehát ez a könyv, ez nekünk a használati útmutatónk arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk valóban boldog életet élni, és hogy hogyan tudunk olyan életet élni már ebben az életben, hogy aztán ez az Isten, akit a Bibliában, akitől olvashatunk a Bibliában, ő nekünk aztán adjon majd egy örök életet, egy olyan örök életet, amit majd érdemes lesz élni, egy olyan örök életet, amiben már valóban tökéletes boldogságban élhetünk. Tehát levonhatjuk ezt a következtetést, hogy a Biblia elénk tárja azt, hogy ennek az életnek az a szerepe, hogy megtanuljunk valóban boldog életet élni, és a Biblia ígérete az, hogyha itt megtanulunk valóban boldog életet élni, akkor majd lesz örök életünk. De a Biblia elénk tárja azt is, hogy János Evangélium a 3. fejezetének 7. versében, mikor megkeresi egy írástudó Jézust, és kérdez tőle sok dolgot, Jézus azt mondja neki, hogy szükséges néktek újonnan születnetek. Az újonnan születést, ezt a képet használja Jézus arra vonatkozóan, hogy nekünk késznek kell lennünk arra, hogy lehet, hogy ez a boldogság, amit a Biblia tár elénk, ez egy egészen másféle boldogság, egészen más, hogy elérhető dolog, és lehet, hogy egy egészen más minőség, mint amit mi emberek gondolunk, mint ami körbevesz bennünket ebben a világban. Én azt gondolom, hogyha embereket kérdeztünk volna meg arról, amiről megkérdezték ezt a szuper számítógépet, hogy mi az élet értelme, szerintem 100 emberből 98 azt mondta volna, de lehet, hogy mind a 100, hogy hát boldognak lenni. Tehát ide azért mindenki szeretne boldog lenni, nem? Emberek között tulajdonképpen a különbség abban van, hogy hogyan érhető el ez a boldogság. Mert hogyha megkérdeztük volna utána az emberek, hogy na és ez a boldogság hogyan érhető el? Na ott már találtunk volna eltérő válaszokat. És sokszor találkozunk ezzel, hogy hát ki miben találja meg a boldogságot, ki ebben, ki abban. És ebben eltérő válaszokat találhattunk volna. Ezek a boldogság stratégiák azonban, amiket az emberek használnak az életükben, ezek könnyen kategorizálhatóak. Ez Vörös Marti Mihály a Merengőhöz című versében így foglalja össze nagyon szépen. Mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör. Tehát Vörös Marti itt ebbe a három kategóriába foglalja össze, hogy az emberek ezekben keresik itt a boldogságokat, ebben az életben. Kincs, hír, gyönyör. Az első a kincs, azt a boldogság stratégiát foglalja magába, amikor az emberek azt hiszik, hogy a boldogságuk majd abban lesz, hogy megszereznek dolgokat. Azokat a ruhákat, azokat a táskákat, több pénzt, kocsit, hajót, házat. És az ember azt gondolja, hogy a boldogsága abban lesz, hogyha majd megszerez dolgokat. Ez egy nagyon általános boldogság stratégia, hogyha körbenézünk a világban, nagyon-nagyon sok ember erre teszi rá az életét, hogy itt fogja majd megtalálni a boldogságot. A második kategória a hír, a hírnév. Ugye egyből szerintem az jut eszünkbe, hogy hát igen, a híres emberek, a színészek, filmszínészek, meg akik a médiában szerepelnek, nekik biztos nagyon fontos a hírnév. De szerintem sokkal többünknek ösztönösen jön az a késztetése, hogy kövessük ezt a stratégiát, mikor mi meg akarunk felelni körülöttünk levő embereknek, mikor a tetteinket az vezérli, hogy mások elégedettek legyenek velünk, hogy ki mit mond rólunk. Ez a második nagy kategóriája annak, hogy emberek miben látják a boldogságot, hogy mit gondolnak majd rólunk az emberek. A harmadik nagy általános kategória az pedig a gyönyör. Ugye ezt sem kell bemutatni, ez a mai világban ezt a stratégiát is nagyon sokan űzik, és sokan vannak, akik keverik ezt a hármat, hogy ez nem mond más, mint azt, hogy az ember mulasson, adja meg magát a késztetéseinek, és bulizzon, és élvezze az életet, mert majd ez fogja adni a boldogságot. És tényleg ebbe a három kategóriába lehet sorolni azt, ahol az emberek keresik a boldogságot, de a nagy kérdés az, hogy vajon eljutnak-e erre a boldogságra, amire vágyakoznak. Vörös Marti Mihály így fejezi be ezt a gondolatot. Tehát mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör. Lehet bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, s nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Vörös Marti Mihály itt egy nagyon nagy igazságra világít rá, és ezt a Biblia is alátámasztja, hogy emberek ezekben a dolgokban keresik a boldogságukat, és nem fogják megtalálni. A Biblia mind a három kategóriáról szól nekünk, és figyelmeztet bennünket erre, hogy mi ne essünk ebbe a hibába, hogy meggondolás nélkül csak azért követünk ilyen fontos kérdésben, mint az emberi boldogság, emberi elgondolásokat, mert mondjuk körülöttünk sokan csinálják, vagy mert sokan űzik ezt, vagy mert nagyon népszerű, hanem gondolkozzunk, álljunk meg, és gondoljuk végig, hogy vajon ez tényleg boldogságra fog vezetni? Mert a kincsek gyűjtéséről azt írja nekünk a Biblia, Máté Evangélium a 6. fejezetének 19. versében, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és hol a tolvajok kiássák és ellopják. Vagy Prédikátor könyve 5. fejezetének 11. versében ezt olvashatjuk, mikor megszaporodik a jószág, a javak, tehát a vagyon, megszaporodnak annak emésztői is. Tehát a sokszor emberek, akik a pénzben, a vagyonosodásban keresik a boldogságot, pont az ellenkezőjét találják meg. Csak a gondok szaporodnak, csak a probléma növekszik, és közben értékes dolgok az életükben eltűnnek. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy mondjuk egy vagyonos ember nem lehet hívő, és egy vagyonos ember nem lehet boldog, de azt mindenképpen jelenti, hogy az az ember, akinek a vagyonosodás az Istene, aki azt gondolja, hogy majd az fogja őt boldoggá tenni, az az ember nem lehet boldog. A második kategóriájára a hírnévről Lukács Evangélium a 6. fejezetének 26. verse ezt mondja. Jaj nektek, mikor minden ember jót mond felőletek. Ez nagyon tömören elénk tárja azt, hogy nem lehet boldognak lenni akkor, hogyha mi hagyjuk, hogy az életünkben a boldogságot attól tesszük függővé, hogy emberek mit gondolnak rólunk. Mert könnyen belátható, hogy emberek mindig különböző elvárásokat fognak irányunkban támasztani, és hogyha mi mindig ezeknek igyekszünk megfelelni, akkor ellen kell mondanunk önmagunkkal, ott igazságosak nem lehetünk, ott következetesek sem lehetünk. Hát tulajdonképpen egy bohóc játék lesz az életünk, és nem fogunk benne boldogságot találni. A gyönyörről pedig Ézsaiás könyve 5. fejezetének 11-12. verse ezt mondja. Jaj azoknak, akik jó reggelen részegítő ital után futkosnak, és mulatnak estig, és bor hevíti őket, és citerre, lant, dob, síp és bor van lakodalmukban, de az Úrnak dolgát nem tekintik meg, és nem látják kezeinek cselekedetét. Ugye hát ez is elég egyértelmű, hogy a Biblia azt mondja nekünk, hogy az az ember, aki az élvezetekben, a gyönyörökben keresi a boldogságát, ha bár találni fog benne ideig, óráig tartó gyönyörűséget, ezt nem vitatja a Biblia sem. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében írja a Biblia, hogy van ezekben ideig, óráig tartó gyönyörűség. Na de mi van utána? Mi van a részegség után? Mi van azután, miután az ember átadja magát ezeknek a készítésének? Mi lesz a következménye? Mert ezek elválaszthatatlan részét képezik ennek az élet stratégiának. A Biblia azt mondja, hogy ennek az útnak a végén is boldogtalanság van. Én a saját életemből szeretném megosztani azt, hogy amikor én fiatal voltam, hát ennél fiatalabb, tehát én 18 évesen felkerültem ide a Budapestre egyetemre, és belevetettem magam a nagyvárosi életbe, és én tulajdonképpen mindezt a három boldogság stratégiát alkalmazni próbáltam. Tehát szerveztem mindenféle dolgokat, vállalkozásom lett, meglehetősen kevés munkával, meglehetősen sok pénzt kerestem, népszerű voltam az egyetemen, hallgatói önkormányzat, nagy baráti társaság, és hát amikor csak tehettem, mulattam és buliztam, és azt gondoltam, hogy ez aztán majd engem boldoggá fog tenni. És az a helyzet, hogy nagyon eredményes voltam ezekben a dolgokban, mind a háromban. És ha bár egy külső szemlélő azt gondolhatta, hogy hát ez a Peti, ez aztán tudja, mifán terem a dió, mert hát hogy éli az életet, de legbelül nem azt találtam, amit kerestem, és sokkal kiüresedettebb lett az életem, és sokkal kevésbé mondhattam el magamról azt, hogy boldog vagyok. Habár, amit a világ elém tárt, hogy hát csináld ezt, vegyél kocsit, majd jobb lesz, és nem volt benne boldogság. És akkor, hogy megtorpant az életem, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy hát ez így nem lesz jó, mert én ezeket még csinálhatom élethosszig, de hogyha eddig csak keserűséget találtam benne, és boldogtanságot, akkor hiába csinálom nagyobba, akkor valószínűleg nem fog változni annak az iránya sem, amit ebből én szerzek az életemben. És elkezdtem megfigyelni magam körül az embereket, hogy kik azok az emberek, akik azt mondják magukról, hogy boldogok vagyunk. Meg milyenek azok az ideák, amiket az emberek követnek, hogy hát ők a boldog emberek. És két érdekes megfigyelést tettem. Az első az, hogy azok az ideaképek, amiket az emberek maguk elé tárnak, hogy na, azok a boldog emberek, azok nem boldog emberek. Például rockstárok, filmstárok. Mindenki rockstár, filmstár akar lenni, miközben közöttük az egyik legmagasabb az öngyilkosság, a különböző függőségek, betegségek. Tehát a legtöbb ilyen nagy sztár hihetetlenül keserű véget ér az ő élete. Miért akarnak az emberek ilyenek lenni? A másik például a lottó nyertesek, hogy mennyien lottóznak, és gondolják azt, hogy az minden gondomat megoldaná, ha egyszer csak egy sok pénz rám szakadna, és hát akkor lennék igazán boldog. Én utána néztem ennek, és a lottó nyertesek nem lesznek boldogabbak. Nagyon sok beszámolót lehet erről olvasni, de statisztikákat is lehet erről találni, hogy azok, akik hirtelen sok pénzt kapnak, akkor néhány év után már sokkal inkább átoknak tekintik az életükbe, mint áldásnak. És akkor olyan elbizonytalanodtam, hogy de hát ha ezeket akarják követni az emberek, és közben nyilvánvalóan nem vezet boldogságra, hát akkor hol van a boldogság? Hogy lehetek én boldog? Csalódtam azokban, amiket én kipróbáltam, megnéztem, hogy más emberek miket követnek, láttam, hogy hát az se fog eredményre vezetni, és aztán elkezdtem tovább keresni, és a másik nagyon érdekes dolog az volt, amit találtam, hogy ha bár minden ember azt mondja, ha megkérdezzük tőle, hogy mi a legfontosabb dolog az élet, a boldogság, de aztán nem tisztázzák ki ezt a kérdést az életükbe, hogy mégis milyen boldogság stratégiát kellene nekem választani. Pedig ez egy hatalmas nagy kérdés, az életnek egy alapvető kérdése, mégis szinte alig találunk tudatosságot az emberek között ebbe. Az emberek csak úgy sodródnak, kapnak egy-egy ingert innen-onnan, hogy majd ez majd boldoggá tesz, és azonnal átadják annak az életüket, anélkül, hogy utána néznének, hogy utána gondolnának, hiszen ez az életnek a általuk is elismerten a legfontosabb kérdése. Hát nem kellene ez nekünk jobban, mélyebben foglalkoznunk ezzel a kérdéssel? Pedig ha belegondolunk, hogy mennyire súlyos téma ez, mert egy dolog biztos, az ez az életünk. Hát ugye beszélünk itt örök életről, és azt sokan vitatják, hogy van-e vagy nincs, de egy biztos, hogy ez az élet, ez van. De sok olyan boldogság stratégia van, ami egy egész életet igényel. Ami, hogyha esetleg a végén azt találjuk, hogy az nem volt jó, akkor nem feltétlenül van még egy életünk, hogy kipróbáljunk egy másikat. Tehát, hogyha én arra teszem fel az életemet, hogy a pénz fog engem boldoggá tenni, és azt mondom, hogy szerintem 1 milliárd forint fog engem boldoggá tenni, hát lehet, hogy 70 éves is leszek, ha egyáltalán lesz 1 milliárd, és arra sincs garancia. És mi van akkor, ha 70 évesen lesz 1 milliárd forintom, és rájövök, hogy nem vagyok boldog? Elkezdek előről egy másik karrier? Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ebben az életben mi relatív hamar eldöntsük, hogy mire fogjuk rátenni az életünket, hogy hol fogjuk mi a boldogságot keresni. Alapvető kérdéseket tisztáznunk kell. És én már 25 éves voltam, mire én eljutottam erre, és ezen gondolkoztam, és aztán megfogalmaztam magamban három alapvető kérdést, és tulajdonképpen el is szégyeltem magam, hogy hogyan lehetséges az, hogy én 25 évet leéltem az életembe anélkül, hogy ezeket a kérdéseket tisztáztam volna. Ezt a három kérdést én így fogalmaztam meg. Az első kérdés az, hogy van-e Isten, második, hogy mi a boldogság, harmadik meg, hogy mi van a halál után. Tehát van-e Isten, mi a boldogság, és mi van a halál után? És én azért szégyeltem el magam, mikor ezt így összeírtam magamnak, mert arra jutottam, hogy hát nekem addig az életben semmit nem szólt volna kezdenem, amíg én ezeket ki nem tisztáltam. Pályaválasztás, hogy eldöntsem, hogy mivel fogok foglalkozni. Hát ezek a legalapvetőbb dolgok az életben. Ezeket kellett volna legelőször kitisztázni. És arra jutottam, hogy ezeken a területeken a személyes kutatást senki nem spórolhatja meg. Tehát nem lehet olyat, hogy én beleszületek egy olyan családba, beleszületek egy olyan vallásba, követem az őseim hagyományát. Nem, de itt nem elegendő ez. Itt személyes meggyőződésre van szükség. Fontos az, hogy én magam eljussak egy olyan meggyőződésre, hogy igen, feltártam a lehetőséget, utána kutattam, kitisztáztam magamnak ezeket a kérdéseket, és számomra ez a személyes válasz, hogy van Isten vagy nincs Isten, hol van a boldogság, hogy tudom azt elérni, és hogy mi van a halál után. Ezt én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak tisztázni kell ezt a kérdést, ezeket a kérdéseket. És hogy az első kérdést nézzük, hogy van-e Isten? Nem tudom, hogy feltettük-e már magunknak, hogy igazán ezt a kérdést. Mert ha igazán belegondolunk, akkor ez egy nagyon félelmetes dolog ezt foglalkozni, mert hogyha mi azt mondjuk, hogy ezt a kérdést kitisztázzuk az életünkben, ez egy nagyon félelmetes dolog, mert ugye ennek kétféle válasz lehetősége van. Mert lehet az, hogy arra jutunk, hogy nincsen. Hát minden kérdés több kimenetelű, és én azt vettem észre, hogy nagyon sokan azért nem teszik fel ezt a kérdést, mert félnek attól, hogy mi van akkor, hogyha erre a válaszra jutnak. Mert lehet erre a válaszra is jutni. Mi van akkor, hogyha nincsen Isten? Ugye Dosztojevszkij mondta azt, hogy ha nincsen Isten, akkor mindent szabad. Mert ha nincsen Isten, akkor mindent szabad ebbe az életbe, akkor be lehet dobni a gyepőt a lovak közé, és akkor az így meghatározza, hogy milyen életet élünk, nem? Hát hatása van az életre, hogyha mi erre jutunk. De talán még jobban félnek az emberek attól a választól, hogy mi van, hogyha arra jutnak, hogy van Isten. Mert hogyha arra jutok az életembe, hogy igen, van Isten, akkor azt az újabb kérdéseket nyit meg, amiket nem hagyhatunk megválaszolatlanul. Mert hogyha arra jutunk, hogy igen, van Isten, akkor utána tovább kell mennünk, hogy kicsoda ez az Isten, vagy micsoda ez az Isten. Mi ennek az Istennek a szándéka én velem? Miért adta nekem ezt az életet? Mire adta ezt az életet? Ha boldogságra adta az életet, akkor nem adott ahhoz valami útmutatót, hogy lehet ezt a boldogságot megvalósítani? És én azt látom, hogy nagyon sok ember ezért nem tisztázza ki ezt a kérdést, mert ettől félnek, hogy majd kapni fognak válaszokat, és ezek a válaszok újabb kérdéseket fognak generálni, és ahogy az ember megy végig ezen az úton, itt képesnek kell lennie változnia, hiszen lehet, hogy itt olyan dolgokat fog találni, amik ellentétesek azzal, ahogy mondjuk addig élte az életét. És ez a nagyon nehéz. De ezt nekünk le kell magunkban küzdeni, mert ez az egyetlen útja annak, hogy ezeket a kérdéseket kitisztázzuk. És mikor én ide eljutottam, és akkor én elindultam keresni, hogy na akkor ezt a van-e Isten kérdést kitisztázni, és elmentem nagyon sokféle vallású emberhez, nagyon sokféle meggyőződésű embernél. Kerestem azt, hogy ők mit gondolnak az Istenről, vajon ki lehet az Isten, a keleti vallásokban hívők gondolhatják jól, vagy annyi keresztény felekezet van, hát ők is mást gondolnak azért az Istenről, hogy nekik lehet igazuk. És elkezdtem keresni, és megdöbbentem azon, hogy rengetegféle elképzelés van arról, hogy milyen is lehet az Isten, ki ez az Isten. És nagyon ijesztő volt számomra, mert gondoljunk abba bele, hogy Isten nem attól lesz valóságos, mert mi hiszünk benne. Nem azzal hívjuk életre. Nem olyan lesz, mint amilyennek mi elképzeljük. Mert hogyha van Isten, akkor ő olyan, amilyen. És akkor csak egy elképzelés lehet a helyes. Az összes többi, az hamis kell, hogy legyen. És ez számomra nagyon ijesztő volt, hogy hát mi a garancia arra, hogy én nem fogok tévedni, és nem fogok egy olyan istenképre találni, ami nem valóságos. Ismét felolvasok egy idézetet Pascalnak a Gondolatok című könyvéből. Pascal is ilyen vívódásban volt, és ő erre jutott. Ha látom az ember vakságát és nyomorúságát, és elnézem ezt az egész néma világmindenséget, s a mindensége zugában magára hagyott, sötétben tévelygő embert, akinek sejtelme sincsen róla, kitette ide, miért van itt, mivé lesz halálában, és képtelen bármit is tudni, olyan rémület vesz rajtam erőt, mint akit álmában félelmetes, puszta szigetre tettek ki, s aztán, mikor felébred, fogalma sincsen róla, hol van, de nincs módja többi onnan elmenekülnie. És mindezt látva elcsodálkozom, hogyan lehetséges, hogy mégsem esik kétségbe a nyomorúságos helyzete miatt. Mellettem másokat, hozzám hasonlókat látok, megkérdem tőlük, vajon ők többet tudnak-e nálam, de azt felelik, hogy nem. És lám, mégis a tévejgő szerencsétleneknek elég volt megpillantaniuk maguk körül egy-két szemgyönyörködtető dolgot, s már is szívvel, lélekkel átadták magukat nekik. Én azonban nem tudtam rabjukká válni, hanem arra gondoltam, mennyivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem csak az van, amit látok, és kutatni kezdtem, vajon Isten nem hagyott-e magáról valami jelet a világban. Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük, mert ezt bárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról. Az én keresésem is erre az eredményre jutott, mint amire Pascalé. Az első kérdés kitisztázása során arra jutottam, hogy igen, van Isten, és ez az Isten, az az Isten, akit a Biblia tár erénk, és meggyőződésre jutottam abba, hogy van biztosan elérhető valódi boldogság, mint Lukács evangélium a 11. fejezetének 28. versében így olvashatunk, hogy boldogok, akik hallgatják az Istennek beszédét és megtartják azt. Tehát ugye a Biblia az Istennek a beszéde, itt találhatunk arra útmutatót, hogy hogyan élhetünk valóban boldog életet, és meggyőződésre jutottam abban is, hogy van örök élet, méghozzá olyan örök élet, amit érdemes örökké élni. Ez pedig János evangélium a 6. fejezetének 68. versében olvashatjuk, mikor Péter így válaszol Jézusnak egy kérdésre, hogy örök életnek beszéde van te nálad. Tehát ezek a beszédek, amiket mi a Bibliában kaptunk, ezek át tudnak formálni, újjá tudnak szülni bennünket, és így lehetőségünk van arra, hogy valóban egy örök életünk legyen. És ebben a két dologban én annyira biztos lettem, mint hogy itt állok. Hogyan lehetek én ebben ilyen biztos? Nagyon fontos az, hogy ne legyünk hiszékeny emberek, hogy csak olyan dolgokban higgyünk, olyan dolgokat fogadjunk el, amikről meggyőződhetünk, és én mégis azt mondom, hogy én teljesen 100%-ig biztos vagyok ebben a két dologban. Hogyan mondhatom én ezt? A két dolog, az első az, hogy én bizonyosságot szereztem az Isten létezéséről, és bizonyosságot szereztem arról, hogy amit a Biblia ír, az igaz. És úgy tudtam bizonyosságot szerezni, amit Pascal is kiemelt. Pascal mondta azt, de például Isaac Newton is nagy profécia kutató volt, hogy a Bibliában számos olyan kijelentést találhatunk, ami egy profécia, ugye egy jövőbeni eseményt ír le, ami aztán később megtörtént. És ebben a tekintetben a Biblia egy egyedülálló könyv, mert semmelyik másik nagy világvallás művében nem találhatunk ilyet. Most a Bibliában több száz ilyet találhatunk, csak néhányat kiemelnék, amit lehet, hogy már hallottunk, de nem tudom, hogy Betlehem játékokat láttunk-e már. A betlehemi játékokon jönnek a napkeleti bölcsek üdvözölni a születő Jézust. Honnan tudták a napkeleti bölcsek, hogy mikor kell jönni és hova kell jönni? Napkeleti bölcsek onnan tudták, hogy az Ószövetség iratokban, amik sokkal-sokkal évszázadokkal korábban íródtak, évszám szerint kijelentés található a Bibliában, hogy mikor fog fellépni a Messiás, és ők visszaszámoltak és gondolták, hogy hát akkor tájt fog megszületni, és tudták azt is, hogy nagyjából hol, és jöttek, hogy üdvözöljék a zsidók Messiását. És aztán a betlehemi játékokon láthatjuk azt is, hogy jönnek a napkeleti bölcsek, és kérdik az írástudókat, hogy merre menjenek, hogy ekkor tudja meg Heródes, hogy jönnek hogy ezt az egész Messiás történetet, és az írástudók útba irányítják őket, hogy menjenek Betlehembe. Honnan tudták az írástudók, hogy Betlehembe fog születni Jézus? Azért, mert erről is van egy profécia a Bibliában, hogy a Messiás Betlehemben fog születni. Az már megint egy más kérdés, hogy a Messiásnak miért egy jászolban kellett születni, hogy az írástudók miért nem várták olyan lelkesedéssel, mint a napkeleti bölcsek, miért féltették a saját hatalmukat attól a Messiástól, akit várniuk kellett volna, ez egy más kérdés. De hogyha ezekkel találkoztak, akkor mi is találkoztunk azzal, hogy a Bibliában vannak profétai kijelentések. Hogy még egy példát hoznék, hogy történelem könyvet, hogy kinyitunk a zsidó háborúban, ami időszámítások szerint 67 és 71 között történt, római seregek körbefogták Jeruzsálemet, és az ostromgyűrű nem zárult be néhány napig, és ez idő alatt a történelem könyvekben olvashatjuk, hogy a keresztény emberek kimenekültek a városból, senki nem maradt benn, aki ugye eznek az új vallásnak a követője lett volna, és aztán bezárult az ostromgyűrű, szörnyű ostrom következett, emberek egymást ették meg, végül aztán elpusztították az egész várost, a templomot lerombolták, rengetegen meghaltak. Miért nem haltak meg a keresztények? Azért nem haltak meg, mert évtizedekkel ezelőtt maga Jézus mondta nekik ezt, hogyha látják azt, hogy körbeveszi a várost ez a hadsereg, akkor azonnal meneküljenek ki. Honnan tudhatta Jézus ezt? Honnan tudhatták az ószövetségi iratok írói, hogy mikor fog születni a messiás, hogy hol fog születni a messiás? A Biblia szolgáltat nekünk nem csak ezt a néhányat, több száz ilyen bizonyítékot, amit utána kutathatunk. Ezek könnyen leellenőrizhető dolgok, mert fogom a Bibliámat, meg fogok egy történelemkönyvet, keresek egy ilyen idői kijelentést, és kikeresem, hogy megtörtént-e. Hogyha nem, akkor mondhatom azt, hogy hát ez egy mesebeszéd, akkor ennek nem fogok hinni. De ha egyezik, akkor el kell ismernem, hogy ezt csak is egy Isten mondhatta, mert hát ki látja a jövőt ennyire előre, évszázadokra előre. Ez csak az Isten lehetett. Ja, amikor én ezzel a témával először találkoztam, én meg voltam lepődve, hogy hát hogy lehet, hogy ezt nem tudják az emberek a világban? Hogy lehet, hogy ez nem egy közkincs, hogy hát a Bibliában számos ilyen jövendőlés van. És aztán a válasz nagyon egyszerű volt. Ugyanaz a válasz rá, amiért az emberek nem tisztázzák ki az Isten kérdésem az életükben, mert félnek attól, hogy milyen következtetésre jutnának, és ez hatással lenne az életükre. Mert ha az emberek elismernék, hogy a Bibliában vannak ilyen idői kijelentések, akkor el kellene ismerniük, hogy a Biblia Istene egy létező, élő Isten, és az hatással van az életükre, akkor lehet, hogy meg kéne változnom. És az emberek utoljára szeretnek megváltozni. De ettől még ez igazság, és ettől még mi bizonyosságot szerezhetünk ebben a kérdésben magunknak. A másik dolog, ami miatt én biztosan állíthatom, hogy a Bibliában található meg a boldogság, és hogy van örök élet, amire el lehet jutni egy tökéletesen boldog örök élet, az pedig az, hogy értelmes hitre vezetett engem a Biblia kutatás. Mit jelent az értelmes hit? Ugye a hit definícióját a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első versében olvashatjuk, a hit pedig a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ugye a hit az alapvetően nem egy vallásos fogalom, mert mindannyian, akik élünk, bizonyos mértékig hittel éljük az életünket, hiszen reggel azért kelünk fel az ágyból, mert elhisszük, hogy van annak értelme, elhisszük, hogy jön még este is, azért lesznek gyermekeink, mert hiszünk abban, hogy lesz még holnap, lesznek elkövetkező évek, hogy a gyermekeink felnőnek, azért vágunk bele egy vállalkozásba, kezdünk el dolgokat, mert hiszünk abban, hogy amit most még nem látunk, az egy napon valósággá válik. Ez a hit. Na de megkülönböztet a Biblia értelmes hitet és vak hitet. És a Biblia kimondottan óv bennünket arról, hogy vak hitünk legyen. Ugye a vak hit az olyan, amit Pascal is mondott, hogy nagyon sok olyan vallás van, ami azt mondja, hogy higgyél bennem, higgyél nekem, azért, mert ha nem, akkor ilyen meg olyan rossz dolog történik. De én neked bizonyítékot arról szolgáltatni, hogy tényleg valóság lesz, amiben én a te hitedet kérem, nem tudok bizonyítékot adni. Hát gondoljunk csak bele, hogy ha tényleg van egy Isten, és ő látja, hogy itt sokféle Isten kép van, hát ő nem adna bizonyítékot, ami megkülönböztetné őt a valótlan istenektől? Ő nem adna arra valami kézzel fogható bizonyítékot? Én azt gondolom, hogy logikus elvárás, és teljesen logikus, hogy természetesen ő adhat erre vonatkozóan. És hogyha mi elkezdjük a Bibliát kutatni, akkor találni fogunk nagyon sok olyan dolgot, amit leellenőrizhetünk, és ezt nem csak a proféciákról beszélek. Nagyon sok praktikus dolog. A Biblia ad nekünk arra tanácsot, hogy az életünket hogyan éljük, és hogy annak milyen következménye lesz, és ezeket le tudjuk ellenőrizni. Le tudjuk ellenőrizni, hogy a Biblia azt írja, hogy ezt meg ezt tegyem, és annak ilyen meg ilyen következménye lesz, még ebben az életben. És ezek leellenőrizhető dolgok. És ezekből is szerezhetünk mi értelmes meggyőződést, értelmes hitre juthatunk. Az értelmes hitet én úgy foglalnám össze, hogy amiről lehet, arról meggyőződést szerzek, és ezért elhiszem azokat a dolgokat is, amiről nem tudok még meggyőződni, és azért hiszem el, mert ugyanaz mondja, akinek azokról a kijelentéseiről, amiről szerezhettem tapasztalatot, arról szereztem tapasztalatot. Ugye egy egyszerű példa, hogyha nekem van egy barátom, aki mond nekem dolgokat, amiket le tudok ellenőrizni, és ő nekem mindig igazat mond. Bármikor leellenőriztem őket, mindig igazat mondott ez a barátom. És mond nekem olyat, amit nem tudok leellenőrizni. Elhiszem neki, vagy nem? Nyilván el fogom hinni. Ez az értelmes hit. És a Bibliát kutatva el lehet jutni egy ilyen értelmes hitre. Tehát látható, hogy itt két olyan komoly meggyőződés is a miénk lehet, hogyha a Bibliát kutatjuk, hogy egyáltalán nem hiszékenység, és biztos vagyok benne, hogy a naivitás és a hiszékenység a legtávolabb áll attól, hogy én nekem meggyőződésem az, hogy a Biblia az a valódi boldogságról útmutatást ad nekünk, és hogy egy örök életet lehetőségét tárja elénk, amiben tökéletes boldogságunk lehet. Én azt javaslom minden kedves hallgatónak, hogyha még nem tisztáztuk ki ezt a három kérdést az életünkben, hogy van-e Isten, hogy mi az a boldogság, és hogy mi van a halál után, akkor tökéljük el ma az életünkben, hogy addig nem nyugszunk meg, amíg ezekre a válaszokat meg nem találjuk. És nagyon kérem, hogy ne nekem higgyenek, ne az én tapasztalataimra alapozzanak, mert ez az én tapasztalatom, ezt nekem kellett végigjárnom. Mindenkinek a saját meggyőződésére, a saját válaszaira kell eljutni, és egy bátorító Biblia verset is hadd mondjak, mert ugye amikor én ott voltam, hogy akkor megkeresem, hogy ki az igaz Isten, hogy milyen az igaz Isten, én tele lettem félelemmel, hogy mi van, ha engem félrevezetnek. Hát annyi Isten kép van. Mi van, hogyha valahova elmegyek, és azt mondom, hogy az, és aztán kiderül, hogy nem. És csak az életem végén derül ki, és engem lóvá tettek. És a Biblia Istene ezt az érzést is ismeri, és megnyugtat bennünket, mert Jeremiás könyve 29. fejezetének 13. versében ezt olvashatjuk: és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Tehát a Biblia Istene garanciát ad nekünk arra, hogy ha mi tényleg teljes szívünkből valóban az Istent akarjuk megtalálni, akkor az Isten garanciát ad arra, hogy meg is fogjuk találni. És nem kell félnünk attól, hogy félrevezetnek bennünket, nem kell félnünk attól, hogy álmegoldásokat találunk, mert hogyha nekünk ez a vágy tiszta marad a szívünkben, és mi addig nem nyugszunk, amíg erre választ nem találunk, az Istenkért, és ki nem tisztelünk, biztosak lehetünk arra, hogy az Isten elénk fog jönni, és az Isten tudja, hogy számunkra személyesen mi az a meggyőződés, ami számunkra megadná azt az érzést, hogy biztosak legyünk az ő létezésében, és bízni tudjunk benne, és az Isten ezt nekünk meg fogja adni. Mindannyiunknak meg fogja adni. Én kívánom mindenkinek, hogy ezekre a kérdésekre biztos és megnyugtató választ találjon, és egyúttal megköszönöm a figyelmet. A következő előadáson, ami ugyan itt lesz, a boldogsággal fogunk foglalkozni, hogy mit mond a Biblia, hogy a boldogság hogyan érhető el ebben az életben. A harmadik előadáson pedig arról beszélünk, hogy mi a Biblia megoldása minden problémánkra, és hogy mit mond a Biblia az örök életről. A mai alkalommal ennyi lenne, és tartanánk egy 10 perc szünetet, hogyha van valaki, ha utána pedig egy beszélgetéssel folytatnánk, hogyha bárkinek kérdései vannak, akkor örömmel beszélgetnénk róla. Köszönöm szépen a figyelmet!